Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
És a Millás reggeliben, szintén élőben Katona Csaba. Szervusz, jó reggelt!
Guten Morgen, jó reggelt kívánok!
Tegnap már morfondíroztam rajta, hogy amikor néztük az évfordulókat, hogy egészen pontosan 125 éves az Iparművészeti Múzeum, amit maga Ferenc József adott át.
És amit így újítgatnak fel.
Igen, tehát ez is aktualitást ad neki. Igen. És hát, sőt, most már 125 éves és egy napos, mert gyakorlatilag el lehet mondani, hogy megkezdte az Iparművészeti Múzeum a második 125 éves ciklusát, hogyha ezt most más megközelítésből veszem, és hogy Ferenc József adta át, hát hogyha az évszámot is figyelembe veszük, 1896, és előhívja az emlékezetünkből a millennium szónak az alapjelentését ez a gondolatsor, akkor láthatjuk, hogy bizony ez ide illeszkedett bele, mert hogy a nagyévű millenniumi ünnepségsorozatnak az áróaktusa volt az Iparművészeti Múzeum átadása. Már olyan értelemben, hogy legalábbis ezt tekintették annak, itt azért halkan jegyezném meg, hogy nyugodtan lehet majd ilyen kortárs analóg példákra gondolni, ezek átadásokkal mindig problémák voltak. Mondok két példát papásból. Az egyik az az, hogy október 25-én 1896-ban mai témánk átadták az Iparművészeti Múzeumot, de utána még egy-két hónapig belül mindenféle utómunkálatokat végeztek, mert nem készültek el átadási határidőre. De hát a
ilyet
nem
még soha
rá,
nem hallottunk. Hát azóta a kor ugye, ugye? Meghaladta, és azóta minden óramű pontossággal működik. Lásd, második kerület Gyarmati Dezső úszoda.
Igen.
És még hosszan lehet sorolni, hogy milyen szép dolog az, amikor átadnak valamit, aztán még egy kicsit paparáznak. De hát a millenniumhoz kötődik, csak hogy mondjunk jelentősebb késéseket, a Szép Művészeti Múzeum, akkor ide kötődik a várbeli Szent István szobor, ezek ilyen 5-10 éveket késtek. Tehát nyilván egy idő után csak le kellett zárni ezt a millennium ünnepség sorozatot, és itt ragadták meg az alkalmat, hogy akkor a Iparművészeti Múzeum legyen ez. Na de hogyan jutottunk el egyáltalán idáig, hogy legyen egy ilyen múzeum?
Csaba, bocsáss meg, maga az épület, és rögtön az elején tisztázzuk, igen? Az eleve múzeumnak épült?
Igen,
kifejezetten. És eleve Iparművészeti Múzeumnak?
Abszolút, tehát ez egy nagyon tudatos dolog volt. Itt nem úgy képzeljük el a dolgot, hogy az épületet kisajátították, hanem egy nagyon határozott szándék húzódott meg mögötte. Ennek a szándéknak a gyökerei pedig ott ragaszthatóak meg, hogy a 19. századot, hogy hajlamosak vagyunk így a romantika, meg a különféle háborúk, meg a lelkesedéseknek a századaként leírni, amelyiket jogos, de azért ne felejtsük el, hogy hát az a ipari forradalomnak is az évszázada volt. Csak ugye ezt így kevésbé szeretjük hangoztatni, mert a romantikus regények azok valahogy közelebb állnak az emberek szívéhez. De gyakorlatilag arról tudunk beszélni, hogy volt egy akkora boom a iparban, mint ma mondjuk a számítástechnikában vagy az orvostudományban.
Csaba, hogyha jól halljuk, akkor egy fantasztikus helyszínt választott el ez a beszélgetéshez, mert majdnem, hogy az 1896-os évben átadott kisföld alattin utazol, miközben arról beszélsz, hogy mi történt 125 év az Iparművészeti Múzeummal.
Na, hogy is mondjam, csak a dolgok összefüggenek, főleg Budapesten. Én alapvetően most éppen a Mátrába tartok, de még a Budapesti szakaszán vagyok.
Helyes, még nagyon korai szakaszán. Na, szóval ott tartottunk, hogy általában ugye a háborúkkal és mindenfélével azonosítjuk ezt az időszakot.
Igen. Tehát az ipar. Az ipar fejlődésének azért páratlanul magasra ívelő időszak, ezt ne felejtsük el. Nagyjából így a század második felére, ez az utolsó harmadára feltétlen, hát az emberek jelentős részének a gondolkodása az olyan értelemben is megváltozik. Rádöbbennek arra, hogy az ember micsoda teljesítményre képes, és büszke lesz arra az ember, hogy ezek a gyárak, ezek micsoda dolgot tudnak létrehozni. Tehát gondoljuk bele abba, hogy ez milyen érzés lehetett egy idősebb embernek látni azt, hogy az emberi tudás milyen fantasztikus dolgokat tud létrehozni. És ezt a fejlődést büszkén kezelték. Voltak ebben az időben arra nézve is például törekvések, hogy akkor képeslapokat jelentettek meg városok, akkor például a kokáért egyebek mellett olyan dolgokat is föltüntettek a képeslapokon, hogy gyárak, gyártelepek a határba.
Aha, igen, tényleg.
Na és miért? Mert büszkék voltak rá. Ma már nehéz elképzelni, nyilván, hogy gyár szponzorálja, akkor igen, de ma már a régiségeinkkel szeretünk dicsekedni, milyen szép a régi vár, milyen szép a régi városháza. Ebben az időben, emellett a büszkeség mellett ez is létezett, hogy igen, mi a modern világhoz tartozunk. És természetesen az iparművészet is egy nagyon magas fokú fejlődést produkált a 19. században, és nem véletlenül használjuk ezt a kifejezést, hogy iparművészet, mert világosan kiderült, hogy a funkcionalizmus mellett azért az ipar az esztétikát is remekül tudja szolgálni. És ennek jegyében Londonban 1857-ben megnyitották a lényegében a világ első iparművészeti múzeumát. Ez a mai Victoria and Albert Múzeum. Hát, hogy sikről van elevezve, ezt talán nem kell is részletesen ecsetelni, mert hát Angliában egy időben mindent Victoriával neveztek el. De ez kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy az iparművészeti termékeket mutassa be. És hát, ha valamit megcsinálnak Londonba, akkor a kontinensen is nagyon hamar megcsinálják. 1864, Bécsben vagyunk, és megnyílik az Österreichische Museum für Kunst und Industrie. Hát ezt sem nagyon kell szerintem lefordítanom.
És mind a kettőt érdemes látogatni, abszolút, úgyhogy meg legalábbis vagy az utódintézményeket, vagy pedig magát ezt az intézményt mindkét helyen, mert nagyon sok jó dolgot lát az ember.
Abszolút mértékén. Na és ez a kettő, ez szolgál gyakorlatilag mintagyanánt a Magyar Iparművészeti Múzeumhoz. Az nagyon hamar fölmerült, ugye mindig Bécs diktálja az ütemet nekünk, ugye mindig igazodunk Bécshez igazodni, de ezt a percét se felejtsük el, amit már többször említettem, de ez nagyon fontos dolog, hogy 1873-ban, amikor egyesítik ugye Budapestet, ugye Pest és Buda szabadkirályi városokból, Buda mezővárosból, illetve a Pest megyéből kikebelezett Margit szigetből, ahogy akkoriban fogalmaztak, akkor nem csak idézőjelben egy magyarországi fővárost hoznak létre, hanem egy birodalmi fővárost. Tehát egy Bécsen egyenrangú birodalmi fővárosnak a kiépítése a cél. Aha. És természetesen, ha Bécsben valami megtörténik, azt nekünk is meg kell csinálni. Most beszéltünk erről például a Nagykörút kapcsán, ugye, hogy a ringet utánozták példának okáért. Na hát itt is ez történik, és 1872-ben már fölmerül a gondolat, hát ilyen kiváló embereket tudok említeni a kezdeményezők között, mint ebben a műsorban már többször emlegetett nagyszerű egyházi ember, Rómer Flóris, vagy egyszerűen fogalmazva, idézőjelben Olcsette, Hendoi Szántusz János.
Aha.
Hát ugye két olyan úri ember, akit az élet viszonylag más területéről szoktunk ismerni, de mind a ketten nagyon fontosnak tartják ezt a kezdeményezést, és beszáll melléjük egy arisztokrata is, Vicsigő Döngróf, aki hűtő, tehát az ő érdeklődése ebből az irányból jön, és arra jutnak, hogy tulajdonképpen a különféle világkiállításokon megvásárolt tárgyakat, magángyűjteményeket, egyebeket egy múzeumba kéne tömöríteni. És a dolog lényegében ott dől el, hogy legyen egy ilyen múzeum, hogy Trefort Ágoston kerül a kultusztárca élére. Ő ugye Ötvös Józsefnek a súgora, és egyben pedig a hivatali utódja, Ötvös korai halála után. És hát miközben Ötvös József nagyon korán távozott, talán még akkori fogalmak között, mai fogalmaink szerint mindenképp, de hát ha lehet ilyet mondani, szerencsére méltó utód foglalt el a székét, ezt Trefort Ágoston, aki viszont szívügyének tekinti az Iparművészeti Múzeumnak a létrehozását, és onnantól kezdve, hogy a kultusztárca másképp fogalmazva a kormányzó beleáll ebbe a történetbe, fogható az, hogy ez működni fog. Pályázatot írnak ki természetesen, de azért ez nem két perc alatt megy, és a pályázatot nem más nyeri meg, mint Lechner Ödön, tehát aki az Budapest arculatát mai napig meghatározó építész, illetve Pártos Gyula. Hát nagyon sajátos címe van az ő pályázatoknak, mert hiszen ezek névtelen pályázatok, keletre magyar. Tehát ez a ma is érzékelhető eszme gondolat, hogy a keleti gyökerek, a turáni gondolat, ez itt megfogható, de minden politikai felhang nélkül, csak ugye ez a stílus, ami Lechnert olyannyira jellemzi, amikor ezeket a különféle művészeti eszközökkel, tehát olyan művészeti eszközökkel él, hogy a magyar népi építészettől kezdve egészen odáig, hogy mindenféle keleti elemeket felhasznál az építészetében, sajátos stílus hozott létre. És ők nyerik meg a lehetőséget arra, hogy felépítsék ezt a épületet. Most visszatérve a műsor elén elhangzó kérdésre, a telket kifejezetten erre a célra vásárolják meg, és kifejezetten erre a célra épül föl. Ez a most felújítás alatt álló, hogy ti is mondtátok, egyébként gyönyörű épület, amire azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. És az átadásra kerül sor szóra 25-ig.
Hogy nem merült fel, hogy Ferenc Józsefről nevezzék el, ha már ugye a királyi főről lett elnevezve az angol hasonló intézmény?
Valószínűleg annyi mindent elneveztek már róla, hogy inkább egy funkcionalista nevet választottak, mert ugye hát volt itt a hídtól kezdve a Műegyetem, hogy mindent elneveztek ugye Ferenc Józsefről. És valószínűleg ez már kicsit sok lett volna, mert talán a gyakorlat is belejátszott, most arra gondolok, hogy ha mindent róla neveznek el, könnyű összekeverni a dolgokat. Tehát Meg talán Ferenc úr sem jutott el arra a szintre, ahol a Borát, csak hogy egy fiktív figurát is megjegyzünk.
Oké, rendben van. Szóval visszautaznék egy picit Londonba, ugye. Igen. A Victoria and Albert Museum. Tehát ott ugye a keleti kerámiák voltak fontosak, és a Zsolnai Vilmossal utazott oda a Lechner-ödön, és hát ugye, ha azt mondjuk, hogy iparművészeti múzeum ma, akkor mindenkinek a zsolnai cserepek jutnak eszébe.
Na és hát nem véletlenül, mert a Zsolnai azért a 19. századi Magyarország, Európa, sőt a kis túlzásra világhírű márkája. Ez a világhírűvel azért vagyok óvatos, mert azért nem biztos, hogy mondjuk Kínában, meg Dél-Amerikában, meg a mai Kelet-Timorban ismerték, de Európában mindenképp, és azért a Lechner nagyon komoly kapcsolatot ápolt vele, és nagyon jellemző az épületeire ez a Zsolnai cserék. Természetesen mások is előszeretettel éltek ezzel, gondoljunk a Magyarországos Levéltár főépületére, a Várba, ahol ugye szintén foghatóak ezek. Angliát illetően pedig, ha már erre kitértünk, ugye nem véletlen, hogy ott a keleti dolgok fontosak voltak, mert hát az a gyarmatbirodalom, ami akkor már még létezett, az ugye untotta magából ezeket a fajta érdekességeket is, és erre a brit birodalom büszke is volt, és igyekezett bemutatni a Londonban élő, úgymond alattvalóknak is soha nem jutottak el a akkori gyarmatokra. És természetesen ebben is mintául szolgált, ugye mind Londonban, mint pedig Bécs Magyarországnak. És innentől kezdve rengeteg magángyűjteménynek az anyaga is bekerült egyébként a múzeumba, de ahogy említettem, azt is csinálták, hogy az állam költségén világkiállításokon ugye képviseltette magát Magyarország, és ott találtak valami olyasmit, amiről úgy ítélték meg, hogy érdemes bemutatni az iparművészeti múzeumba, vagyis kerüljön a magyar államnak a tulajdonába, akkor is tegyék közzé, akkor azt is megvásárolták, tehát nagyon hamar gyarapodni kezdett ez a gyűjtemény. Az átadást illetően pedig, hát az akkori kultuszminiszter Lassis Gyula, mert hát ugye Refort Ágoston a kezdeményező már nem foglalt el természetesen 24 évvel később ezt a széket, hát ő ki is emelte ennek a jelentőségét, hogy itt a régi meg a modern találkozik ebben a múzeumban, és az esztétikum meg a gyakorlatiasság találkozik, hogy az iparművészet ugye magában hordozza a kettőséget. Ferenc József pedig, hát túl azon természetesen, hogy mondott néhány gyönyörű szót, egy gyakorlati, idézőjelben gyakorlati aktussal is hozzájárult a sikerhez. Fogott egy téglát, arra került némi habart, és egy ezüstlapáttal háromszor meglapogatta. Ez a múzeum bejáratának a záróköve volt, tehát ezzel úgymond szimbolikusan befejezte a múzeum építését, utána még jött néhány korabeli celebritás, ők elvégezték ugyanezt a mozdulatot, mert ugye micsoda megtiszteltetés utánozni a Kaiserhund Königet. És miután ez megtörtént, és a korabeli bulvár sajtó le is közölte ezt a névsort, hogy kik voltak ezek, mik voltak ezek, átadottnak nyilvánították az épületet, amit azért egy picit még azért építgettek utólag, de ez azt gondolom, hogy az értékéből áll, egy semmit nem von le. Hát kettő még egy fontos nevet említsünk meg, Rád Györgyöt, a kiváló műgyűjtőt, ugyanis ő lett az első igazgatója, aki aztán olyan értelemben is hozzájárult a múzeum sikeréhez, hogy hát a villája is a múzeum része lett, mert a gyűjtemény ütemesen gyarapodott, tehát sikeres kezdeményezésnek bizonyult ez, hogy legyen egy ilyen jellegű múzeum. És azt gondolom, hogy ez most így 125 éve elteltével csak megerősíthető, mert a múzeum ha nyitva van, az egyik leglátogatottabb múzeum a Magyarországnak, változatlanul folyamatosan gyarapodó gyűjteménnyel, és nagyon-nagyon változatos tematikákkal, tehát én konkrétan már exhibit kiállítást is láttam ott, ami mégiscsak egy ugyan nem szorosan vett iparművészet, de ezzel együtt belefért a profiljába, és sikeresnek bizonyult. Hát főleg, hogy a téma, ha jól emlékszem, jó 25 évvel ezelőtt az erotikus exhibitek voltak, de az itt az exhibit a hangsúlyos.
Oké, rendben van. Hát Csaba, köszönjük szépen ezt a betekintőt a 125 éves iparművészeti múzeumra, alapításának történetére és a hátterére. Neked jó utat akkor a Mátrába. Jövő héten remélem, hogy találkozunk.
Szerintem ez fog történni, és köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz!
Köszönjük, szia!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk 1896. október 25-én, tehát pont tegnap volt az évforduló, adta át az Iparművészeti Múzeumot Ferenc József.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.